Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk a digiturizmot, a Trend FM új előremutató turisztikai magazinját. Mihálovics András és Prinzinger Péter házigazdák a bemutatkozó adásban Ács Gábor okosutazó újságírót látják vendégül.
Közeljövőben fogunk összeadni egy olyan műsort, ahol a legnagyobb lúzerségeket fogjuk összegyűjteni, amikor a profi utazó csak egy icike-picikét úgy gondolja, hogy ő profi utazó és belelazul, vagy valamit nem csinál meg, akkor képes jó, olyan brutális marhasságot.
Nagyon szerény vagy hozzám képes, hidd el, hogy profi utazó vagy, mert én legszívesebben egy idegen vezetőre bíznám magam, és hagyjuk ezeket a...
Az a piac is él és virul.
Ez egy érdekes.
És ez tök érdekes, hogy én szépen kiegészítik egymást a mai napig.
Most földobnék egy olyan témát, hogyha nem veszitek rossz néven, amiben majd, hogy nem azt mondom, hogy kivágjuk a fát a műsor alatt, hogy biztos-e, hogy olyan jó dolog a digitalizáció a turizmusban. Nem lehet-e, hogy szükség van a személyes kapcsolatra? Nem lehet-e, hogy szükség van a valaminek a megtapogatására, a megérintésére? Biztos-e, hogy a digitalizáció csak jót hoz a turizmusnak? És akkor most szándékosan nem az AI fonákságait dobtam be, amire most
arról is beszélünk majd az utolsó blogban, hogy hova fejlődhet tovább a digitalizáció.
Szóval mi az, ami szerintetek az a területe a turizmusnak, amit nem forgat fel annyira, vagy nem lehet, hogy egy picit érinti csak meg a digitalizáció? Hát az étterem és a kaja.
De meg a látványos, bár a látványosságokban sem vagyok biztos, mert a általunk vezetett műsorban volt egy jó példa a Szigligeti várról, hogy ott már virtuális valósággal is be lehet járni a várat, meg stb. Majdnem ezért vágtam rá azt, hogy a látványosságokat, tehát hogy nem tudom, az Eiffel tornyot nem lehet digitalizálni, oda kell menni, meg kell nézni, le kell fényképezni. Nem tudom, Gábor.
Én abszolút pozitív vagyok ezzel kapcsolatosan, szerintem nagyon jól mi történik. Tehát a városok ott lesznek, az emberek ott lesznek, a hegyek ott lesznek, a látványosságok ott lesznek. Lehet, hogy túl lehet tolni és bele lehet rondítani, és túl lehet már kijelzőkkel telerakni olyan dolgokat, ahol nem kell. Tehát ilyen értelemben a látványosságokat kicsit tönkre lehet tenni. De amíg ez igazából a szervezést segíti, a költségeket csökkenti, addig egyedül a környezetvédelem, illetve a föld, ennek a levét tiszta.
Volt például egy szakmai polémia az elmúlt években, ami azzal volt kapcsolatos, hogy vajon meddig lesz szükség utazási irodákra. Hiszen mindent össze tudsz klikkelgetni saját magadnak. Nem tudom, mit gondoltok erről. Nekem markáns véleményem van, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok.
Szerintem mindig. Tehát lehet, hogy csökkenni fog a szerepük továbbra, és egyébként ez már nagyon lelassult, és ebben én nem vagyok. Tehát szerintem mindig is lesznek olyanok. Nyilván, ahogy az új generációk jönnek, és egyre kevesebb ember lesz, akinek azért van szüksége a támogatásra, mert mit tudom, én nem beszél a nyelveket, ez Magyarországon például jellemző. Tök érdekes a tengeri hajóutaknál például, hogy itt is egy nagyon markáns szegmens még, akiket oda kell vinni a hajóhoz, akiknek fontos, hogy kísérjék a hajón is, nem csak a program amikor bármikor egy magyar nyelven beszélő kísérő legyen, és ez maradni fog. A szerepe csökkenni fog, mert ahogy a fiatalok generációváltása, az idő teléke, egyre kevesebbeknek van erre valószínűleg szüksége, de szerintem erre mindig is lesz igény. A jobbak és a nagyobbak maradni fognak, és ez a személyes vonal, amit ők tudnak biztosítani, az maradni fog, és ami szintén maradni fog, az, hogy nekem erre oké, lehet, hogy nagyon gyorsan meg lehet csinálni, és nem két nap alatt, hanem két óra alatt megszerzek magamnak az interneten bármit, meg akár csak az okostelefonomon, de ha én ezt se akarom, nekem az idő fontosabb, én inkább rábíznám ezt, inkább addig más csinálok, a családom vagyok, bármi, tegyék alám az egészet, és ott már megyek magam, akkor a szervezőre akkor is szükségem van, szóval szerintem ezek miatt, az okok miatt mindig is lesznek szervezők, irodák.
András? Én azt gondolom, vagy legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy minél messzebb utazol, annál inkább elbizonytalanod. Tehát, hogy nem tudom én, egy tengeren túli utazás, mondjuk egy fejlett országban, mondjuk az Egyesült Államokban, nem hiszem, hogy kihívás, de ha mondjuk az Egyesült Államokon belül már akarsz mozogni és megnézni, hogy hogy jutsz el A-ból B-be, és ott mit kell megnézni, én azt veszem észre, hogy vannak olyan utazási szolgáltatók, akik megszervezik, mondjuk nem tudom, a 66-os utat akarod végigjárni Harley Davidsonot nyergében, akkor vannak olyan utazási szolgáltatók, akik ezt leszervezik, és csinálnak itinert, hogy itt fogsz megszállni. Ha tovább mész, akkor itt kanyarodj le, nézd meg ezt a kanyont, vagy azt a nemzeti parkot, stb. Tehát én itt látom a szerepüket a szolgáltatóknak.
Én ehhez kapcsolódnék, amit az András mondott most, szerintem a biztonság. Tehát ha én egy olyan helyre szeretnék elutazni, ahol még sose jártam, ahol másmilyen a klíma, mint nálunk, ahol más kultúrába érkezem, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy hogy fogok ott eligazodni, tehát minél inkább ilyen az úti cél, annál inkább örülök neki, ha van egy támaszom, egy segítségem, és ez nem baj, ha ez egy iroda vagy egy személy. Nem beszélve arról, hogy minél messzebbre utazik valaki, és ott történik valami, annak a kezelésében, a megoldásában, egyáltalán a hazajutásban, ugye erről csodálatos sztorikat lehet olvasni, meghallani. Tehát én azt mondom, hogy szerintem ez egy bizalmi dolog, hogyha van egy utazási iroda, aki egy adott piacot, egy adott régiót 5-10-15-20 éve ismeri és kezel, én arra rá merem magam bízni. Nyilván, amikor Olaszországba megyek síelni, ugyebár, ahhoz nem kell utazási iroda.
A Gábornak megütötte egy mondat a fülemet, az, hogy bármit el tud intézni gyakorlatilag egy telefonnal. Most játszunk el a gondolattal, hogy nem túl jó havas, esős, hideg idő van. Én most ebben a percben, mikor mi adásba kerülünk, január 12-ei hét van, szeretnék elutazni mondjuk Ciprusra, mert ott talán napsütés van. Te hogy kezdesz ennek neki? Csak hogy azok is, akik nem ennyire jártasak a digitális turisztikai vívmányok használatában, el tudják képzelni, hogy hogy néz ki ez a gyakorlat.
Két dolog kell, repjegy meg szállás, ami mindenképpen kell, az összes többi az biztos, hogy lesz. Ez a kettő, amit megnézek, hogy van-e. Előfordulhat, jártam már úgy, hogy azt gondolom, először a repjegyet foglaltam, és utána szembesültem vele, hogy az adott város majdnem teltházas, vagy valami esemény miatt lefoglalták, akár egy fesztivál, akár egy szakmának egy konferenciája, rengeteg ember odament, és ilyenkor a szállások el tudnak fogyni. A kettőt együtt megnézem, hogyha azt látom, hogy normális, átlagos áron van szálláskínálat, akár a következő napokra, következő hétre.
Hogy kell elképzelni, mert neked magától értetődő, de nem mindegyik. Felmész a www.ryanair.com oldalra, és ott, meg a Vizernek a hasonló oldalára.
Én alapvetően a légitársaság, 2-3 légitársaság oldalára megyek, amit általában használok, de mivel vannak a közvetítő oldalak, aggregátor oldalak, azok még jobban megmutatják az összeset, úgyhogy ezekre rámész. Szállásfoglaló oldalak is a két nagy, amit említettünk, de lehet nyilván máshoz is menni. Ez nagyjából 5 perc alatt kiderül, hogy akkor lehet-e menni, vagy érdemes-e menni. Ahhoz látok egy nagyjá hozzávetőleges árat, hogy én most Ciprusra hétvégére 15 ezres repjeggyel, meg simán 50 eurós átlagos szállásáról, medencés hotelban megyek, nem megyek. Ennyi. És azon kívül nyilván, hogy a transfert, meg ott hogy, azt már utólag rá.
És ha ott vagy, akkor használod ezeket továbbra is? Ezeket mert hogy mondjuk, oké, Ciprus, kinézted a bázist, de ha mondjuk meg akarod nézni a szigetet, akkor autót kell foglalni, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy...
Igen, az autó egy óriási dilemma, ugye, mert az önmagában a utazási szokásodtól rengeteg mindentől függ, de alapvetően te magadtól, hogy te mire szánsz, nem csak pénzt, energiát, időt, hideg van, család van, gyerek van, tehát hogy milyen a tömegközlekedés. Ez a legnehezebb dilemma, amire egyébként már több időt kell sokszor szánni, hogy akkor legyen autóbérlés, vagy ne legyen autóbérlés. Ez önmagában tök érdekes. De a városoknak, az adott tömegközlekedési cégeknek az applikációi, azok általában letöltöm, és azzal meg lehet venni már majdnem mindenhol, persze fejlettebb országokban, Nyugat-Európában, Észak-Európában a tömegközlekedési jegyeket, a reptérről bemenni is általában olcsóbb. Tehát még mindig sok helyen látom, hogy városnézés hoppon hopuff az milyen egyszerű, de hát töredékáron lehet megnézni a mezei tömegközlekedéssel, és sokkal gyakrabban is jár, meg több helyre elvisz, csak egy kicsit több rákészülést igényel. De viszont egy tényleg részletkérdésnek tűnik, de egy tök érdekes változás a digitalizáció hozza ezt is, hogy már ezeket az appokat sem biztos, hogy le kell tölteni, mert nagyjából tavaly eljutottunk odáig, hogy egy csomó városban bevezették azt, hogy már az érintés az maga a tömegközlekedési eszközön a jegy. Tehát nem kell letöltsd az appot, nem kell jegyet vegyél, napjegyet venni, megszervezni, hanem egész egyszerűen egy sima kártyaérintéssel föl tudsz szállni egy járműre, tehát ezzel sem kell foglalkoznod.
Amikor ott vagy, a programszervezést is digitálisan intézed? Maradjunk a ciprusi példára, mit érdemes megnézni Cipruson? Elérte a szállásra, még nem döntötted el, hogy autóval mész, vagy tömegközlekedsz, akkor megnézed, hogy...
Hát ez általában megvan előre, hogy mit szeretnék, de volt
és
már úgy,
és például
a
belépőjegyeket is digitálisan veszed már? Tehát nem ott a helyszínen?
Ha lehet, akkor igen. Általában olcsóbb. Ráadásul egy csomó helyen már nem is lehet máshogy. Tehát mondjuk klasszikus példa Barcelonában a Güell Park, ahol most már, vagy Tenerife-n a Teidére a felvonó, odamész, és ki van, és akkor egy nagy QR kód fogad, és akkor nagyjából, ha akarnád, sem tud, már a pénztár bezárt, tehát igazából ott is van ez a digitalizációra kényszerítés, úgymond, de például a Güell Parknál tök jól látszik, és ez már kicsit visszavezet az élhető városok dilemmájához, ugye Barcelona küzd a túlturizmussal, és érdekes volt, hogy a pár éve még ingyenes belépő, most meg már elég magas, azt hiszem 19 euró környékén van, de mégis látszik, hogy a helyek is futnak benn, most már el tudják azt érni, a turistákkal finanszíroztatják a helyieknek a kocogását is, tehát a helyieknek ingyen, de regisztrálni kell, illetve csak online tudod megvenni, és így legalább, és annyira fejlettek ezek a rendszerek már, hogy ezzel tudják szabályozni azt is, hogy mikor mennyien legyenek bent, automatikus az egész, nem kíván sok törődést, úgyhogy igen, szinte mindent a telefonon
hívunk. Gáborhoz kapcsolódva, amikor például a másik műsorunkban beszélgettünk Nápolyról és a Pompei Romvárosról és a Vezúról, Nápolyban megszálltunk, oda nem béreltünk autót, mert ott tök jó vonatközlekedés van Nápolyból a Pompei Romvároshoz konkrétan, meg vissza. Amikor Toszkánába mentünk, ott meg pont az ellenkezőjét csináltuk, még nem tudtuk, hogy mit fogunk akarni megnézni, az alatt a 6 nap alatt, amíg ott vagyunk. Elrepültünk egyébként Ryanair-rel Pizzába, ha jól emlékszem, 20 ezerért, 22-ért. Lukkában, ami egy ékszerdoboz kis városka, béreltünk egy Airbnb-t, teljesen normális áron.
De és béreltünk, mentetek, vagy nem, már ott?
Béreltünk egy autót a repülőtéren, és a környékbeli városkák a TripAdvisor-os ajánlások alapján meg látnivalókat autóval keresgettük föl. Utazás végén autó vissza, a repülőhaza.
Na, mi ezt megcsináltuk tömegközlekedve, és rendben volt, de biztos, hogy ti gyorsabbak voltatok. Viszont tapasztalat, és azt a kockávatot nem szeretem futni, hogy mint a kétszer is úgy voltam vele, hogy én maximális szabályokat maximálisan betartva, de valamit félreértettem, és olyan büntetések jöttek, hogy az óvárosnak olyan részére tévedtem, ahova elvileg már nem lehetett volna.
Hát, életedben először megtanulod, hogy a kékre lehet állni, a sárgára nem. És egyébként meg viszonylag könnyű visszaszerezni az autódat, ezt meg tudom erősíteni.
Fel vannak rá készülve. No, pár perc maradt a műsor időnkből, beszéljünk egy kicsit a hogyan továbbról, Péter.
Igen. A hogyan tovább a turizmus tekintetében az nagyjából megbecsülhető, hogy mi fog történni. A turisztikai világszervezet szerint ez az ágazat globálisan 3-3,5%-ot bővül évről évre, és ahogy az elején, az adás elején beszéltük, az most a forecast, hogy 1,8 milliárd ember fog útra kelni 2030-ban. Ide tegyünk egy vesszőt, és mondjuk az, hogy ha nem jön közbe olyan
akkor dolog. Ez gyakorlatilag ugyanaz ütem, mint ami eddig is volt, és ez folyamatosan megy tovább.
Igen. Ha nem lesz Covid, és jegyezzük meg, jót tenne egy kis béke. Ugye a turizmusnak, az utazásnak, annak nem tesz jót semmiféle háborús helyzet, vagy háborús helyzethez közeli helyzet.
Igen, de a számok alapján inkább csak átcsoportosítottak. Tehát igen, amikor, ahol a válságvezetek helyett máshova, de elmennek nyaralni az emberek, és abban volt egy változás az elmúlt években, hogyha ha gond van a gazdaságban, kevesebb a bevételünk, akkor miről vagyok hajlandó lemondani, és egyre kevésbé hajlandó az emberek a turizmusról lemondani. Az utazásról lemondani, ez tök érdekes.
Azzal függ össze, amiről az elején beszéltünk, hogy ma már ez nem egy exkluzív, különleges izé, hanem a mindennapi életnek a része. Utazom, tehát vagyok. A másik fontos folyamat, ami zajlik a világban, az az, hogy a világ globális turisztikai gazdaságában a hagyományosan népszerű európai desztinációknak a jelentősége csökken, és a korábban nem ismert vagy nem elérhető térségeké meg nő. Itt ne valami drámai gyors változást képzeljünk el, mondjuk a világ összes utazásán belül annak az 51-52%-a az Európát célozza, és ez mondjuk le fog csökkenni a következő 5 évben 40-re. És cserébe India, Távol-Kelet, Dél-Amerika részesedése az meg föl fog menni 48-ról 60-ra. Tehát, hogy arányok egy picit változnak, de azért nem fog gyökeresen fölfordulni. Most ez azt jelenti a mi számunkra, hogy egy olyan piacon vagyunk, mint egy magyar turizmus, amire azt lehet mondani, hogy végtelen kereslet. Tehát gyakorlatilag csak az a kérdés, hogy láthatóvá tudjuk-e tenni a magyar turisztikai kínálatot, elérhetővé, hozzáférhetővé, és ez pedig hangsúlyosan arról szól, hogy a digitális térben megjelennek-e Magyarországnak azok a kampányai, azok az ajánlatai, azok a vonzó képi és videós tartalmai, ami alapján az embereknek a fejében bekattam valami arról, hogy Magyarország, arról, hogy Budapest, arról, hogy Balaton, arról, hogy Pécs Villány. Ez egy óriási munka, de olyan szempontból nyugodtak lehetünk, hogy tudjuk, hogy ott a végtelen kereslet, csak meg kell szólítani. Tehát szerintem ez egy kifejezetten optimista megközelítésre ad okot, ami most a világban, a turizmusban történik
körülöttünk. Nem, ehhez fejleszteni kell.
Bizony, bizony. És minél kisebb egy vállalkozás, annál inkább fejlődnie kell ezen a téren az előbb elmondottak alapján.
Akkor itt jön képbe megint a digitalizáció. Ebbe az irányba érdemes elmozdulni egy abszolút. Kis turisztikai szolgáltatónak is?
Abszolút, abszolút.
Megmutatjuk majd ebbe a műsorba, hogyan.
Elsődleges versenyképességi feltétel a digitális érettség, a digitális fejlettség. Hiába van egy vállalkozásnak weboldala, ő azt hiszi, hogy fenn vagyok a neten. Nincs, nem létezik a turisztikai piacon. Attól, hogy neki van egy weboldala, ami egyébként valószínűleg főszabály szerint magyar nyelvű weboldal, amin a navigáció olyan, amilyen, nem tudjuk, hogy milyen, amin vagy lehet foglalni, vagy nem lehet foglalni online, vagy lehet fizetni, vagy nem lehet fizetni kártyával. Tehát egy csomó vállalkozás van, aki azt hiszi, hogy azáltal, hogy van egy valamilyen weboldala, meg van egy valamilyen Facebook profilja mondjuk, akkor ő készen van. Kénytelenek vagyunk jelezni, hogy nem, és erről nagyon sokat fogunk ebben a műsorban beszélgetni, hogy mit tehet egy vállalkozás annak érdekében, vagy egy város, vagy egy térségi desztináció, hogy ő a digitális térben látható, vonzó és könnyen elérhető legyen. Azt az élményt kell megadni a leendő fogyasztónak, a leendő vendégnek, hogy karnyújtásnyira van tőled, mint amit az előbb elmondtál a foglalással kapcsolatban.
Oké. És a következő adásban bele is csapunk elég keményen, adott vezérrel, turizmus irányításról és marketingről fogunk beszélgetni Csendes Oliver a Visit Hungary vezérigazgatójával, aki elfogadta a meghívásunkat. És akkor még pár gyakorlati információ. Péter, hol, mikor lehet elérni az adásokat, ha valaki lemaradna, vagy közben kapcsolódna be, nem élő adásban?
Így van. Ahogy András mondta, hétről hétre alakulni fog a témánk és a vendégek listája. Egyébként nagyjából az első negyed évre megvagyunk témákkal és vendégekkel. Esetleg a sorrendjük fog majd változni. Minden héten csütörtökön 2-kor lehet minket meghallgatni a Trend FM-en élőben. A rádiós sugárzást követően pedig visszahallgatható, visszanézhető az összes beszélgetés podcast formában, mind a YouTube-on, mind a Spotify csatornánkon.
Ács Gábor kollégámnak, igenis profi utazónak köszönjük szépen, hogy itt volt és megosztotta a gondolatait. Jó utat, Gábor!
Köszönöm szépen!
A következő célpontra.
Ács Gábor újságíró volt, Mihálovics András és Prinzinger Péter vendége. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában is utazás, valamint rekreáció és egészség lesz a téma. Megtudjuk, mit tudnak a gyógyszerek.